Én is hadd köszöntselek benneteket nagy szeretettel. Hát nekem nagy öröm ilyen fiatalok között lenni, nagyon szeretem a fiatalokat. Szerintem kezdjük egy imádsággal. Mennyi édesatyánk, megállunk előtted imádságban, és úgyis, mint akik szeretnék megújulni. Tényleg találod azt is, hogy mennyien fölálltunk erre a kérdésre, és tényleg látjuk azt az életünkben, vágyjuk azt, hogy szeretném megújulni minden, az életünk minden területén. Mennyi édesatyánk, de te látod azt is, hogy nélküled ez teljesen lehetetlen, nélküled erre képtelenek vagyunk. Arra kérünk tégedet, hogy tényleg tudjunk hozzád leborulni, tőled kérni ezt a megújulást. Kérünk tégedet, hogy te add ez az erőt is, hogy tényleg képesek legyünk erre, letenni azokat a dolgokat, amiket le kell tennünk, megszabadulni attól, amitől meg kell. És kérünk tégedet, én azért könyörgök, hogy tényleg ezek a fiatalok tudják az életüket neked szentelni, téged követni, ha bukdácsolva is, de könyörgök, hogy ebben is segítsd őket, hogyha elbuktak, akkor tudják azt beismerni, megvallani te neked. És mennyi édesatyák, megvalljuk azt neked, hogy olyan szükségünk van ilyen példákra, olyan emberekre, akik így járnak előttünk. Kérlek azért, hogy adj ilyen embereket, akiknek tényleg te vagy a legfontosabb, az, hogy a te hasonlatosságodra formálódjanak. Amen. A Róma 12. fejezetből olvasnék nektek két verset. Szerintem nagyon híres ez a rész. Tehát Római levél 12. fejezetéből az első két verset. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hát most már elmondták, ugye ennek a mai délutánnak a címe a megújulás. És én úgy hiszem, hogy mindannyian efelé törekszünk, mindannyian szeretnék megújulni. Ha más nem, akkor bizonyára új évkor biztos, mert ugye mindenki ekkor szokott nagy fogadalmakat tenni. Szeretnék megújulni, többet nem úgy élni, nem ezt tenni, és de jó lenne, hogyha a következő év nem így telne. Aztán eltelik egy-két hónap, és rájön az ember, hogy sajnos ugyanúgy éli az életét, nem igazán újult meg. Hát látszik ez az egyház életében is. Ugye hát szerintem többen is hallottátok már, hogy itt az 500. évfordulója a reformációnak, és sokan szeretnének megújulni, főleg az egyházak. Hát én hallottam ilyet is, hogy hogyan szeretnének megújulni. Volt egy ilyen kezdeményezés, hát ami inkább a külsőségre törekszik. A megújulás az volt, hogy az 500. évfordulóra csináljunk egy sört. És ilyen volt például a Luther sör. És erre a reformátorok, hát nem maradjunk már mi is ebből ki a buliból, hát akkor mi megcsináljunk egy Calvin sört. És hát én is néztem, megkaptam ezt hírként az e-mail címemre, néztem, és hát ez egy nagyon jó kis megújulás, hogy csináljunk egy ilyen sört, ennyi erővel kocsmát is nyithatnánk, és akkor megvan a megújulás. De én úgy hiszem, hogy ez a személyes életünkben is igazán fontos, a megújulás. És most egy példát mondok nektek, egy családnak a történetét, hogy milyen is volt ez a megújulás. Nem hiszem, hogy ismeritek őket, úgy hiszem, hogy el is mondhatom a történetet, mert ők bizonságtételben is elmondták ezt. Egy házaspárról van szó, akik már egy jó néhány éve házasok voltak, és a férj hát villanyszerelőként dolgozott már több éve. Hát igen, ám csak a vállalkozása annyira lefoglalta, és körülbelül az élete úgy nézett ki, hogy fölkelt reggel 5-kor, elment dolgozni, és hazaért este 10-re. Hát, hogy is mondjam, ez a családi életet eléggé a háttérbe szorította. Olyannyira, hogy a házasságba, tehát a házassága, hogy is mondjam, csődbe is futott. És ez ne legyen elég, volt neki két testvére. Abból az egyik öngyilkos lett, a másik meg egy bulizás után többet nem kelt föl soha. Meghalt, nem tudják mitől. És ez annyira rosszul esett neki, meg hát nyilván a feleségének is, úgy tönkrement már a házasságuk, hogy a felesége meg is csalta őt. És utolsó kétségbeesésükben, hát azt mondták, hogy hát nem tudjuk a megoldást, mit csináljunk, hát elmentek a református gyülekezetbe. Soha azelőtt nem jártak gyülekezetben. Elmentek, és a lelkésznek elmondták, hogy mi történt. És hát imádkoztak is, lelkész elmondta, hogy hát mi lenne itt a megoldás. A megoldás az, hogy térjetek meg, hogy üdvözüljetek. Ez a megoldás. És én úgy gondolom, bár úgy hiszem, nem csak én gondolom ezt, hanem a Szentírás is, amikor megújulásról beszélünk, akkor az egyik megoldás, vagy akkor így fogalmazok, az egyetlen lehetséges megoldás, ez a megtérés, az újjászületés. Ebben a család életében is ez történt, mind a ketten megtértek, a férj is, meg a feleség is. A férj ezt már azóta elmondja így, hogy azóta persze ezt nem, tehát nyilván nem vetik egymásnak a szemére, hogy mi történt akkor. Utána született két kisgyerekük is, és a férj azóta meg presbiter is a gyülekezetben. Tehát látjátok azt, hogy a megújulás hogyan működik, esetleg így éltünk, ez volt az életünknek a jellemzője, a bűneinkben éltünk, és a megoldás az volt, hogy megtértek. Olyannyira fontos ez a szó a Szentírásban is, a megtérés, az újjászületés, hogy egy keresztény ember életében ez a mozgató rugója a keresztény életemnek. Tehát az, amikor megismerem a kegyelmet, az, hogy Jézus Krisztus meghalt, én érettem, és az életét adta, ez akkora hálára késztet engem, hogy ez az én mozgató rugóm, és ez mozgatja az én keresztény életemet. Azért kezdek el szentül élni, azért kezdek el Istennek tetsző módon élni, mert ő megmentett engem. És hát, hogy mondjam, most itt főleg fiatalok vagytok, úgy hiszem, hogy azért ezt ti is valamennyire érzékelitek. Gondoljatok abba bele, amikor egy fiatal ember és egy fiatal lány szeretik egymást. Hát úgy hiszem, hogy azért szeretnél tetszeni a másiknak, nem? Hát fiúk, gondoljatok bele, hát szeretnél tetszeni annak a lánynak, nem? Akibe beleszerettél. Ugyanígy lányok is, hát őszintén. Azért szeretnél tetszeni annak a férfinak. Én emlékszem arra, sokat vizitúráztam. Volt egy srác, aki a borbélynál a két végletet ismerte, a hosszú haj vagy a kopasz haj, és közben ekkora szakálla volt. És körülbelül mindig így nézett ki. Vizitúrának teljesen kopasz volt, mert leborotválta magát. Aztán eltett jó néhány hónap, mindig ekkora volt a haja, utána meg mindig leborotválta, ezt a két végletet ismerte. Ahogy megismerkedett egy lányjal, egyszerűen nem lehetett fölismerni. Szép körszakálla lett, megborotválkozva rendesen, volt átmenete a hajának, tehát nem ez a nagy loboncos vagy a kopasz volt, hanem volt olyan kicsit ilyen oldalra fésülve. Néztük is, ismered a fésűt? De értitek? Azért, mert elkezdett neki tetszeni egy lány. Ez így működik. Hát őszintén szólva, én nem tudom, hogy a lányokat ilyenkor mire készteti, nem tudom. Talán jobb is, hogyha én ezt nem tudom meg. De alapvetően ez így működik. Sőt, olyannyira, hogy ezt még a Szentírás is ismeri. Egyébként. Odalapozok. Jó, nem is olyan régen olvastuk a korintusi levelet. Jó néhány hónapja volt már, megvallom. Ugye így fogalmaz, hogy a 7. fejezetben. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is, aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a férjének. Ezt a Szentírás is ismeri. Hogy íme, ez így néz ki, hogyha valakit szeretünk, akkor annak próbálunk tetszeni, mert szeretjük őt. Na most, ha megnézitek a Róma 12. fejezetét, ugye, amit felolvastam, hogyan kezdődik? Ugye így kezdődik, az Isten irgalmára kérlek titeket. Ez az indítók. Azt mondja, az Isten irgalmáért kérlek titeket. Vagy így is mondhatnám, hogy Isten kegyelméért, vagy az, ami egyáltalán Istent szánalomra indította felénk, ezért kérlek benneteket. Ezért kérlek mire? Hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket. Erre utal az apostol. Hogy Jézus Krisztus volt az, aki megmentett benneteket, aki az életét adta értetek. Ezért, mivel ő szeret benneteket, és És úgy hiszük, hogy mikor egy embert megváltotta Jézus Krisztus, akkor onnantól kezdve az az ember is szereti Jézust. És onnantól kezdve neki akar tetszeni. Uram, mit akarsz? Hogyan éljek? És úgy hiszem, ez a megújulásnak az alapja, vagyis a kiinduló pontja, hogy értem, meghalt Krisztus. És úgy hiszem, hogy az életünk egy folyamatos megújulás, nem csak évenként egyszer, januárban, vagy december 31-éről elsőjére víradóan, hanem minden nap. Hogy Uram, mit akarsz? Mit adjak át? Mi az, ami neked nem tetsző? Amiben éppen vétkezek, és lehet, hogy nem is látom. Mi az, amit át kell adnom neked? Bocsánat. És nem tudom, hogy abba belegondoltatok-e már, hogy az életünk, a keresztény életünk az nem csak az Isten tiszteletre korlátozódik, vagy egy-egy ifire, hogy ott élünk keresztény életet. Ugye az Ószövetségben ez valahogy úgy nézett ki, hogy amikor egy ember elkövetett egy bűnt, akkor oda ment a paphoz, oda vitt egy valamilyen állatot, aki szegényebb volt, az egy madarat, aki meg gazdagabb volt, egy nagyobb állatot, és feláldozták azt az állatot. Aztán hazament, és ugyanúgy lehet, hogy elkövette ugyanazt a bűnt. Sőt, lehet, hogy még nagyobbakat. Aztán a következő évben megint elment a paphoz, vitte az állatot. És azon az Isten tiszteleten úgymond, most bocsánat a szó, de kielégítette Istent, hogy most már nem kell az én bűnömért meghalni, mert az az állat meghalt az én bűnömért. Itt viszont nézzétek csak, hogyan fogalmaz. Azt mondja, hogy a mi Isten tiszteletünk, a mi életünk, a keresztény életünk, az Isten tiszteletünk nem arra a helyre vagy időre korlátozódik, amikor éppen elmegyünk gyülekezetbe vagy ifi órára. Ugyanis egy keresztény embernek az egész élete Isten tisztelet. Egy Isten tisztelet, amikor odaadjuk magunkat neki. Hisz magunkat ajánljuk föl, nem egy állatot ajánlunk föl Istennek. Isten az életét adta, meghalt érettem, és én mit ajánlok föl? Az életemet. Odaadom magam neki. Ugye ezt máshol így fogalmazza meg az igaz gyöngy példázatánál, hogy mennyit jelent az az ország, vagy mennyit jelent az a gyöngy, ugye megtalálja az illető, kiássa, mennyit jelent? Mindent. Mert mindent odaadott, mindent eladott, ami a tulajdonában volt. Miért? Hogy megvegye azt a földet, amiben ott volt a gyöngy elásva. Na, ilyen is a mi keresztény életünk, hogy amikor Krisztus az életét akar, akkor én oda szánom neki az életemet. És tudom, hogy ebben, főleg fiatalként, sok nehézség van. Bukdácsolás. Talán bukások is, és szerintem az a legszörnyűbb, amikor ebben nincsen segítség. És most én a második vers alapján egy kicsit bővebben arról szeretnék nektek beszélni, hogy a megújulásban mik az eszközök, amik a megújulásban bennünket segítenek, mik azok, amik segítenek abban, hogy észrevegyük azt, hogy ebben például meg kéne újuljak, és talán még az erőt is megadja hozzá, hogy megtörténjen mindez. Ugye így fogalmaz, hogy ne igazodjatok egy világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És itt rögtön felvetődik az a nagy kérdés, hogy hát de honnan tudjuk mindezt? Hogy mi az, ami Istennek tetsző és tökéletes? És három dolgot hoztam nektek, úgy hiszem, hogy az első kettőt az mindannyian ismeritek. Talán már lehet, hogy a könyöktökön jön ki, akik már sokat jártatok gyülekezetbe, vagy akik már hittanórára is jártatok igen sokat. Három dolgot hozok, az első kettő az egyszerű, tehát magától értetődő, a harmadikat viszont annyira nem szokták megemlíteni. Az első az Isten igéje, a második a Szentlélek, a harmadik pedig a példakép, vagy a példamutatás, hogy egy olyan embert követünk, aki megmutatja, hogy ez hogyan működik ez az egész. Ez a példamutatás. Az első kettőről röviden szeretnék beszélni. Ugye az első azt mondtam, hogy Isten igéje. Hát azért szerintem ezt ti is érzékelitek, hogyha valakit meg akartok ismerni, mondjuk egy történelmi személyt, akkor őt úgy fogjátok megismerni, hogy olvastok róla. Mondjuk valaki írt róla egy életrajzot, és ezt úgy ismeritek meg, hogy elolvassátok azt az életrajzot. Na most Jézus Krisztus is úgy ismeritek meg, hogy olvastok róla, honnan olvastok róla? A Szentírásból. Onnan ismeritek meg őt legjobban, hogy kicsoda a mi Urunk Jézus Krisztus. Ez, hát hogy is mondjam, az én időmben ez úgy nézett ki, amikor én ugyanúgy általános iskolás voltam, meg középiskolás, hát mi is tájékozottunk valahonnan. Hát az én időmben ez a, azt lehet, hogy már mondtam is régebben, ez a Bravo újság volt, meg ezek a Popcorn, meg ilyen nem tudom milyen újságok. És ha meg akartuk tudni, hogy milyenek legyünk, vagy milyenek legyünk a fiatalok között, akkor ezt olvastuk el, nem? Vagy hát az túlzás, hogy elolvastuk, mert csak képeket nézegettünk. Az úgy nézett ki, hogy ott volt a, mit tudom én, a Backstreet Boys, és akkor ők hogy öltözködnek. És akkor hú, akkor mi is úgy öltözködünk, mert az a vagány. Ez valahogy így nézett ki. A lányok meg a Spice Girls látták, és akkor hú, a lányok hogyan öltözködnek. De onnan ismerték meg. Vettük magukhoz a gyújságot, kinyitották, hú, hát akkor ilyen akarok lenni. A keresztény életben ez ugyanígy néz ki, hogy kinyitom a Szentírást, és megismerem Jézus Krisztus, hogy ő milyen, és arra a képre formálódok. Most egy kicsit mellékes dolgot szeretnék megjegyezni nektek, ez egy ilyen kis apróbetűs rész. Ugye, ha megnézitek, ugye az egész Szentírás, egészen az Ószövetségtől kezdve egészen végig, ha megkérdezem tőletek, hogy kire mutat, vagy mire mutat, akkor mit mondanátok? Az egész Szentírás mire mutat? Ez most egyébként a jó hittanos válasz egyébként. Tessék? Bátran, hát nem történik itt semmi rossz, ha valaki, mit tudom én, mit mond, Genezáreti tó, nem tudom, mit mond. Na, mire mutat a Szentírás? Ugye a hittanosok ilyenek, hogy Jézus hol tanított? Jézus, akkor ez a válasz. Nem az a válasz. De mire mutat a Szentírás? Fogalmazzátok meg ti. Egyetlen egy szó, vagy egy, ugye ez Jézus Krisztus. Hát nézzétek meg, az Ószövetségben bejelenti azt, hogy el kell jönnie Jézus Krisztusnak. El kell jönnie. Ugye az első lapon így olvassuk, hogy az asszony magva, aki ígyó fejére tapos. Megjelenik az, hogy erre igény van, el kell jönnie Jézusnak. Erről beszél az egész Ószövetség, hogy megjelenik az igény, hogy jöjjön majd Jézus. Az evangéliumok leírják azt, hogy ő eljött, hogy itt van Jézus, és itt munkálkodik. Aztán az abcselben azt olvassuk, hogy hogyan munkálkodik embereken keresztül. A levelekben meg azt olvassuk, hogy ez hogyan működik egy embernek az életében, mondjuk Pál apostolnak az életében. A jelenésekben meg azt olvassuk, hogy ez hogyan néz ki a jövőt illető, majd mi lesz a jövőben. Ugye Jézus Krisztusra helyezi a tekintetünket. Ő a legfontosabb. Őt ismert meg. A kérdésem, amikor olvasod a Szentírást, miért olvasod a Szentírást? Azért, hogy megismerd őt? Hogy az ő képére formálódj? Vagy pedig azért, hogy nekem mondja meg azt, hát nem tudom, hogy ez nektek kérdése, bár már nem tudom, azt látom, hogy a fiatalok már túl hamar elkezdenek megtudni dolgokat, de például az a kérdésed, hogy ki legyen az én párom? Hová menjek középiskolába, vagy hová menjek egyetemre? Azért olvasom, hogy Isten szólítson meg engem, hogy velem mit akar. Mit helyeztünk a bibliaolvasásnak a középpontjába? Valójában? Önmagamat. Hogy engem szólítson meg, nekem mondja el, hogy velem mit akar, hogy ki lesz az én jövendőbeli, mi lesz az én munkámmal, az én, nem is tudom, az én iskolámmal. Holott a Szentírás miről beszél? Ki van a fókuszban? Jézus Krisztus. A Szentírás nem azt fogja nekünk elmondani, hogy ki lesz az én feleségem. Vannak támpontok, amik fontos, hogy meglegyenek, de nem fogja elmondani név szerint, hogy ez és ez lesz. Hát ez akkor ennél sokkal vastagabb könyveket kéne olvasnunk, vagy könyvet kéne olvasnunk. Erről nem fog beszélni. Nem fog arról beszélni, hogy mi lesz a munkád. Ő egy valamiről beszél, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mit tett, és ez hogyan működik az Istennek ez a munkája egy ember életében, és te hogyan tudsz ebben formálódni, ha elbuksz, hogyan tudsz abban felállni. Erről szól a Szentírás, hogy erre a képre formálódj, aki Jézus Krisztus. A kérdés az, hogy te is, és egyébként én is, miért olvassuk a Szentírást. Én úgy hiszem, hogy ebben jó volna egy megújulás, abból a szempontból, hogy én nem azért olvasom, mert önmagamért. Ez egy humanista felfogás, ami önmagát helyezi középpontba, és azt mondta, hogy én vagyok mindennek a közepe, és engem szólítson meg. Ez a felfogás, ezt a felfogást jelenti. És ebből megszabadítana az Úr, és arra szabadítana föl, hogy Uram, te mit akarsz? Úgy olvasni, hogy téged akarlak megismerni. Hogyan tudnék formálódni te hozzád? A második, ugye egy tőlünk úgy szoktuk mondani, egy kívülálló ok, ez a Szentlélek, ami formál bennünket. Az első és legfontosabb nyilván, hogy olvassuk a Szentírást, és ahhoz, hogy formálódjunk, hogy folyamatosan megújuljunk, hát ahhoz igenis a Szentlélekre van szükségünk. Én mondhatom neked, hogy újulj meg. Ha a Szentlélek ebben téged nem segít, akkor én itt jártathatom a számat. Akkor nem fogsz megújulni, nem fogsz megtérni sem, nem fogsz újjászületni sem, mert nem én végzem ezt, hanem a Szentlélek. Nem is én osztogatom ezt, kézzátétellel meg ilyenekkel. Nem is oszthatom, mert nem tudom. Ha rajtam múlna, hogy én osztom, hát akkor nagy bajban lennétek, de nem rajtam múlik. Én csak annyit tudok, hogy meg annyit tudunk tenni, hogy beszélünk Jézus Krisztusról, próbáljuk őt felmutatni nektek, és a Szentlélek, ha Isten kegyelmes, akkor ebben formál bennünket, mindannyiunkat. Például hallasz egy igehirdetést, rájössz arra, várjunk, csak ebben vétettem, ez nem volt jó. Fölismertem, hogy mi volt a probléma, és aztán a Szentlélek segít abban, hogy aztán meg is újuljak, hogy megtegyem, hogy onnantól kezdve elengedjem, és ezt már ne csináljam többet. Volt egy ilyen, majd erre a példára még visszatérek, volt egy testvérem, aki, hát hogy is fogalmazzak, egy hitetlen lánnyal kezdett el járni, és fölismerte azt, hogy ez nincs helyén, amit ő csinál, mert nem jó ez az egész dolog, mert tehát benne volt az, és tudta is azt, hogy őt az, hogy ő most elkezdett ezzel a lánnyal járni, őt ez lehúzza, elvonja a gyülekezettől. Mert ő mindig arra késztette őt, hogy ne járj a gyülekezetbe, az annyira nem fontos. Ő próbálta mindig hozni őt a gyülekezetbe, de ő azt mondta, én nem megyek, de tudod, mit te sem menjél? Aztán inkább úgy, az eredmény az volt, hogy aztán már ő sem ment. De látta azt, hogy ennek van egy romboló hatása, hogy ez nem jó. Látta a Szentírásból is, hogy olvasta, és ugye ne legyetek hitetlenekkel fele más igába. Tudta, olvasta, a Szentírás volt a segítsége. Tudta csak, de nem történt meg az, hogy akkor esetleg azt mondaná, hogy akkor jó, ezt leteszem, és innentől kezdve nem így élek. Akkor ezt a kapcsolatot elengedem, mert ehhez nem volt meg az ereje. Majd aztán mondom, hogy mi volt úgy a segítsége igazán. A harmadik, amire pedig én az egyik legfontosabbat látom, a megújulásban szerintem nagyon fontos, ez nem más, mint a példakép, a példamutatás. Az, hogy nektek, de nem csak nektek, hanem nekem is, legyen egy példaképem, aki példát mutat. Ez általában egy idősebb testvér szokott lenni, aki megmutatja azt, hogy a Jézus Krisztus követése hogyan néz ki a való életben. Ott van a Szentírás, ott van a Szentlélek, ami munkálkodik, de ugyanilyen fontos az, hogy valaki mellettem ott álljon és segítsen. Hogyha elbukik, akkor elmondja. Ha kell, akkor intve, ha kell, szeretve, hogy figyelj, ez az út, amin te jársz, ez nem jó, ez nem helyes. Ennek a srácnak, akit előbb említettem, ő neki ez volt a segítsége. Volt egy testvér, aki odament hozzá, és elmondta neki, hogy ez a dolog nem jó dolog, amit tettél, amiben most éppen benne vagy. És én most csak intelek, nem mondta el neki, hogy mit tegyél, mi a konkrét megoldás, mert azt mondta, hogy én nem is, nincs is jogom rá, hogy ezt elmondjam. De egyet tudunk tenni, hogy gyere és imádkozzunk. És leültek és imádkoztak. És olyannyira nagy segítség volt ez számára, hogy megtette azt a lépést, hogy azt mondta a lánynak, hogy akkor most elengedlek. De olyannyira, hogy aztán ez a lány visszahívta őt, fölhívta telefonon egy hónappal később, és ez a testvér fölhívta ezt az idősebbet, hogy figyelj, már újra felhívott ez a lány, most mit csináljak? nagy segítség lenne, hogy most te mit mondasz ebben? És úgy elment hozzá, meglátogatta, és bátorította őt, hogy nagyon jó volt, amit döntöttél, persze tudjuk, hogy nagyon fájdalmas volt, és ezt nem kívánjuk senkinek, de maradj meg ebben a döntésben, és kövesd Jézus Krisztus továbbra is. Ha ő megtér később, az egy nagyon jó dolog, de ha nem tér meg, és így élitek tovább az életeteket, az nem jó, mert téged elszakít, téged elválaszt. És aztán újra találkozott ezzel a lányjal, megbeszéltek egy találkozót, és azt mondták, hogy figyelj, ezt most már zárjuk le végképp, ne keresd többet. És mondta ez a fiú, úgy szörnyű volt. Próbált ott kemény lenni, elmondani ennek a lánynak, hogy nem. Aztán amikor később elmondtam, mondta, hogy azt mondja, szíve úgy zakatolt, úgy egy valami étkezdében találkoztak, és mondta, hogy konkrétan verte őt a víz, hogy meglépte ezt a lépést, de megtette. És valahogy így néz ki a keresztény élet is, keresztény életben, hogy vannak mellettünk emberek, keresztény emberek, akik példát mutatnak nekünk. Ezt egyébként a Szentírásban más helyeken látjátok is, például 1 Korintus 11.1. Legyetek követőim, ahogyan én is követője vagyok a Krisztus Jézusnak. Ugye Pál azt mondja, hogy nézzetek rám, én Krisztus követem, legyetek ebben az én követőim. Vagy Filippi beliekhez írt levél, 3. fejezet 17. versében mondja, hogy azokra figyeljetek, akik példát hagytak nektek, akik ugyanúgy élnek, ahogyan mi élünk. Most ez egy kicsit ilyen szabatos fordítás volt tőlem. Azt mondja, azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Úgy éljetek, azokra figyeljetek. Voltak ott a gyülekezetben olyan emberek, akik példát mutattak az életükkel. Nem azzal az életükkel, és most ezt így hangsúlyozom, nem azzal az életükkel esetleg, hogy fú, hát hogy ők milyen szép külsőleg az életük, hanem itt lehettek olyan emberek, akik elbuktak, és tudtak róluk, de tudtak arról is, hogy azok az emberek hogyan álltak föl. Hogyan álltak föl, mi volt a kísértésben a győzelmük titka, hogyan rendezték ezt az Úrral, hogyan történt mindez, és erre nagy szükségünk van, nekem nagy szükségem van erre, és úgy hiszem, nektek is nagy szükségetek van erre, és ha eltelik esetleg 5 vagy mondjuk 10 év, akkor jó volna úgy látni benneteket, hogy aztán ti vagytok azok a példaképek, akikre fölnéznek, hogy ti olyan Krisztus követő életet éltek, amelyben azt mondják a fiatalok majd, akik akkor lesznek olyan idősek, mint ti, azt mondják, hogy na, én azt az életet szívesen követem. Mert az egy olyan élet, amely Krisztus mutatja föl a tettében, meg a szavában is. És ismét mondom, ez egy nagyon fontos dolog a tettében és a szavában. Ugyanis, amiről én itt beszélek nektek, arról később az én életem is beszélni fog, hogy az valóban úgy van-e. Amiről én beszélek, fontos az, hogy egy keresztény ember amiről beszél, azt az életével körülvegye, annak a valódiságával. Tehát amiről én beszélek, az valóban igaz? Annak van alapja? Működik az az élet? Mert ha én csak beszélek, és az életem teljesen másra mutat, hát akkor az hát engem igencsak elítél. Úgy hiszem. Legalább engem biztos. Titeket meg csapdába csal, mert azt mondom, hogy hú, hát így kell élnetek, aztán meg ti is elbuktok, meg én is alapvetően elbukom, tehát ennek ez lesz az eredménye. Ezt más valaki így fogalmazta meg, egy nálam okosabb ember azt mondta, hogy olyan hangos az életed, hogy nem hallom, amit mondasz. Olyan hangos az életed, hogy nem hallom, amit mondasz. Mert az életünk is beszél valamiről. És az életünk beszél arról, hogy mi kit követünk. Kit követünk az életünkben. És ha arról beszélünk, hogy újulás, akkor az nagyon fontos, hogy ti kit követtek. A ti életetek olyan, amely folyamatosan megújul, amely folyamatosan azt veszi észre, hogy hú, ebben a dologban most én valamit vétettem, és én szeretném ezt Istennek átadni. Ez egy folyamatos munka. Ez nem egy egyszeri, egyszer megtörtént dolog, hanem ez folyamatosan történik az életünkben. Én most mondom nektek, biztos van az életemben olyan dolog, amire most úgy tekintek, hogy jó, de valójában lehet, hogy 2 év múlva úgy tekintek rá, hogy az lehet, hogy mégse jó. Azt lehet, hogy el kellett volna engedni. Mert az Isten formál. És formál abban, hogy átadjam neki, és azt mondjam, hogy Uram, ezt odaadom neked, és szeretném letenni. Szeretnék ezen túl másképpen élni. Nem így. Szeretnélek téged követni. Akár a beszédemben. Én tudom azt, hogy régen, hát lehet, hogy valaki még tudja is rólam, én Kőbányán nőttem föl, ahol hát kicsit rosszabb körülmények voltak, de hát eléggé káromkodós fiatalok voltunk, és nekem ez egy nagy küzdelem volt a keresztény életben. Először még nem is gondoltam, hogy ez olyan nagy probléma lenne. Hogy ez mi a probléma. És eltelt bizonyos idő, amikor elkezdett már engem is zavarni. Hát ez lehet, hogy nem kéne így beszélni. Elkezdett zavarni, és aztán ez úgy szépen lassan úgy eltűnt. De megjelent, hogy formálódott az Isten, formált az Isten, és ez így jelenik meg a mi életünkben, hogy folyamatosan formál, folyamatosan újít. Mindig lesznek dolgok, amikre rájövünk, hogy ez nem helyes, és ezt jelenti a megszentelődés is, hogy folyamatosan rájövök, hogy mi az, ami nem jó, ami nem helyes. Ezt máshol így írja az apostol, ugye ugyancsak a Filippi levélben, ezt egy versenypályához hasonlítja. Szóval olyanok vagyunk, mint akik egy versenypályán futunk. Ja, így fogalmaz a Filippi levélnek a 3. fejezetében. Azt mondja, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam. Ez a megszentelődésnek a lényege. Azt mondja, nem mintha már elértem volna. Nem vagyok ott. Nem érkeztem a célba. Még tökéletlen vagyok. De igyekszem. Igyekszem. És benne van ez az akarati döntés, és ez az utolsó, amiről beszélni fogok. Hogy egyrészt ez egy akarati döntés. Értsétek jól. Krisztus meghalt érettem, az életét adta értem. Ehhez én nem tudok hozzászagolni. Ezt ő megtette egyszer is mindenkorra. Az életét adta. Ez rajtam kívül áll. Ehhez nem tudok se hozzátenni, se elvenni. De amikor ezt megismerted, akkor ebben van egy akarati döntés, hogy én innentől kezdve úgy élek. A szerelemben is van egy akarati döntés, hogy szeretem azt a másikat, és innentől kezdve szeretnék vele élni. Szeretnék neki tetszeni. Hát ez egy akarati döntés, nem? Hogy átadom magam neki, hogy őt szeretem. Ez így néz ki a keresztény Krisztussal való kapcsolatban is. Egy akarat. És úgy hiszem, hogy sokszor ebben vétünk, mert sokszor ez marad hátra, mindig csak hátraülünk, és azt mondjuk, hogy ez teljesen jó nekünk, majd megszentelődünk, és aztán várunk, és nem történik semmi. És pont az akarati része hiányzik, ami rajtunk áll, hogy akkor megszentelődjünk, hogy akkor fussunk, akkor ne lankadjunk, hanem akkor olvassuk, nézzük meg, hogy mit akar az Isten, aztán tekintsünk olyanokra, akik a példát mutatnak számunkra. A példamutatással kapcsolatban pedig egyetlen egy történet. Úgy hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, akik talán többet kirándultok, hogy sokkal könnyebb úgy kirándulni, hogy valaki megmutatja neked az utat. Hogy elvezet ahhoz, a célhoz. Aki ott van melletted, és bátorít téged, vigasztal, vagy csak elint. Az úgy sokkal könnyebb, ha ott van mellettem az ember. A kirándulás során is ez sokkal könnyebb, hogy valaki ismeri azt az utat. Én mindig jártam kirándulni egy olyan srácot, aki soha nem ismerte az utat, és mindig eltévedtünk. Mindig vicces volt egyébként. De sokkal könnyebb azzal menni, aki ismeri. Ha kell, akkor nem is tudom, a derekára köt egy kötelet, meg az én derekamra, és megfog, és húz engem, segít. És amikor fölértünk a hegy tetejére, akkor ott vagyunk együtt, és örülünk, hogy de jó, elértük ezt a célt. Ez annyira jó dolog. És segítettük egymást. Ha kellett, akkor ő segített, vagy ha kellett, akkor én. Erre nagy szükségünk van. Szükség van a Szentírásra. Nagy szükség van rá, hogy megismerjük Jézus Krisztust. Ugyanúgy a Szentlélekre szükségünk van, hogy ez formáljon bennünket a megújulásban. De ugyanilyen fontos, hogy ott legyen mellettünk valaki, aki ebben segít. Lányok esetében egy lány, egy idősebb lány, fiúk esetében meg egy idősebb fiú, aki ebben bátorít bennünket, akivel együtt tudunk imádkozni. És tudom, hogy ez talán néhányatoknak ilyen elcsépeltnek hangzik, mert sokszor mindig erre hegyeznek ki minden alkalmat, olvasd Bibliát, meg imádkozz. De ez a keresztény életnek a lényege. Ebben tudunk folyamatosan megújulni. Hogyha elesek, akkor megkérdezem a másikat, te figyelj már, buktál már el? Igen. És mi volt abban a megoldás? És utána elmondja. És ő segít nekem. Aztán még hozzá a Szentírás. Gyere itt a megoldás, olvassuk el együtt. Hogyan szerepel ez itt? És segít. Én ebben szeretnélek benneteket bátorítani, már ilyen fiatalon, hogy ebben járjatok elől, hogy tényleg ismerjétek meg, próbáljátok megismerni Jézus Krisztust a Szentírásból, és figyeljetek azokra, akik Jézus követik, és ha kell, bátran menjetek oda hozzá, és kérdezzetek, ne féljetek, bátran. Én úgy hiszem, vannak a gyülekezetben, minden gyülekezetben olyan emberek, akikre fölnézhetünk, akikhez oda mehetünk, és megkérdezhetjük őt, hogy te figyelj már, neked ez hogy működött? Ez milyen volt a te életedben? Hát ebben járjunk elől, mi is, akik idősebbek vagyunk, hogy megmutassuk nektek az utat, de ti is ebben járjatok elől. Olvasva, megértve, és a példákat nézve, ebben megújulva, ezekben a dolgokban. Amen.
Élet vagy nélkül.